Egyiptomban egy mélyen hívő muzulmán férfi a pénteki nagyima után a mecsetből rendszeresen kivonult a közelben álló kopt templomhoz, ahol egy hangos beszélőből trágár szavakat üvöltözve hosszan gyalázta a szentmisére érkező keresztényeket. Az ottani ortodox papot rettenetesen idegesítette a folyamatos káromkodás és szidalmak özöne, de sajnos semmit sem tehetett. Tűrnie kellett, bármennyire nehezére is esett. És ez hosszú időn át így ment péntekről péntekre. Míg nem a kopt pap egyszer megelégelte a dolgot, és panaszt tett a püspökénél. A főpap figyelmesen meghallgatta, aztán csöndesen megkérdezte tőle. Ugye bosszant, hogy ez a férfi folyton igaztalan dolgokat vág a fejedhez. A kopt pap ezt válaszolta. Hát persze, atyám, nagyon megbotránkoztat, és a híveim is dühöngenek miatta. Elviselhetetlen, amit ez az ember velünk művel. A püspöke ekkor némán elgondolkodott, és közben az ő arcára is kiült a szomorúság. A tisztelendő látta ezt, és együttérzően megjegyezte. Kegyelmes atyám, mélységesen megértem, ha téged is elkeserít a gyalázkodása, hisz teljesen igazad van. Engem nem annak a muzulmán férfinak a káromkodása zavar, válaszolta a főpásztor, hanem te, fiam. Miattad keseredtem el. Te igazi papnak tartod magadat? Akkor naponta hányszor imádkozol azért a muszlim emberért? Mert ha megismerte volna Isten szeretetét, és ha tudná, ki valójában a mi urunk, akkor soha többé nem gyűlölne minket, hiszen Isten a szeretet. Vajon a mi hitünk elég erős ahhoz, hogy meglássuk és elviseljük az iszlám másságát? Jézus így válaszolna. Imádkozz török, arab szomszédodért vagy kollégádért, mert ő is a béke barátja. Imádkozzunk az iszlámista terroristákért, akik megvetik, mert gyöngeségnek hiszik az emberségességet és a humanizmus ellenségének vallják magukat. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is. Esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?
Víz Péter jegyzetét hallották. Kedves Péter, mi a mai műsor tartalma?
Beszámolunk a legfrissebb iraki eseményekről, azután ismertetjük Ferenc pápa beszédét, amit az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának nemzeti migráns igazgatóihoz intézett, majd Franciaországba térünk, ahol Ravel érsek a nagy csere veszélyére figyelmeztet. És végül Izraellel fejezzük be a mai műsort, ugyanis Jeruzsálemben nemrég tartották a Nemzetközi Imádságházak éves konferenciáját.
Péter, mi a legfrissebb hír most Irakból?
Bár az iszlám állam terrorszervezet közeledik a végső összeomláshoz, mégis vannak tragikus történetek ebből az országból. A legutóbbi arról szól, hogy amikor az iszlámisták megtámadták Bartellát, egy édesanya a fiával már nem tudott elmenekülni. Moszulba hurcolták őket, ahol több mint 2 éven át muszlimként kellett élniük. A szélsőségesek a legkisebb vétséget is kegyetlenül megtorolták.
Hogy kerültek pontosan fogságba ez az anya és a fia?
Az iszlám állam terrorhadserege 2014. augusztus elején rohanta le Bartellát. A 16 éves Ismail 56 éves édesanyjával Jandarkal együtt túl későn vette észre, hogy szomszédaik többsége már elmenekült. Az ott maradtak így súlyos veszélybe kerültek.
Ugye az iszlám állam terroristái azt mondták a keresztényeknek, hogy vagy áttérnek, vagy meghalnak. Ők az áttérést választották ezek szerint? Vagy hogy kerültek egyáltalán fogságba?
A magára maradt édesanya fiával együtt megpróbált gyalogosan elmenekülni Bartellából, amelynek a támadás előtt még 30 ezer lakosa volt, hogy a kurd Erbilbe jussanak, de a dzsihádisták föltartóztatták őket az iszlám állam egyik ellenőrző pontján. Moszulba vittek minket, ahol egy lakatlan házban helyeztek el. Meséli Ismail hosszú szenvedésük kezdetét a CSI munkatársainak, John Eibnernek és Ellen Reynek. 3 nap múlva ismét jöttek a dzsihádisták, és a 2 rettegő foglyot visszavitték Bartellába egy börtönbe. Ott az egyik terrorista megkérdezte, hogy akarunk-e iszlámra térni. Én nemet mondtam, mire nagyon megvert. Aztán végig kellett néznem, ahogy a szomszédos cellában agyonlő egy sítát, aki nem akart szunnita iszlámra térni. Megfenyegetett, hogy velem is így tesz. Így hát nem maradt más választásunk anyámmal, és el kellett mondanunk az iszlám hitvallást, a sahádát, emlékezik vissza a 16 éves fiú.
Mi történt pontosan velük?
A következő héten megismertették velük az iszlám tantételeket, majd Sirájkánba, Moszul északnyugati negyedébe kellett menniük. Ismail és Jandark nem nagyon mutatott érdeklődést a koránversek megtanulása iránt, ami nem is kerülte el az őket szinte naponta látogató terroristák figyelmét. Ha hibát vétettünk, alaposan elvertek. Az édesanyámat még durvábban bántalmazták. Hosszú tűkkel szurkálták a mellét és a hátát. Őt egyáltalán nem érdekelte a Korán.
Mi történt velük ez alatt a 2 év alatt?
Ezután gyötrelmes idők vártak rájuk Sirájkánban. A házban sem áram, sem ivóvíz nem volt, és látogatót sem fogadhattak. A fegyveresek összetörték Ismail mobilját is. A tinédzser fiú azelőtt szabadon mozoghatott Moszulban, sőt az egyetemen informatikusként dolgozott. Most viszont a katonák már azért is megkorbácsolták, ha úgy találták, hogy a ruhája nem áll elég jól. Anya és fia halálra rémülten megadta magát a sorsának, amikor 7 hónap elteltével váratlanul megjelent egy volt szomszédjuk, aki kimenekítette őket Bazvajába. Ez Moszul keleti része. De a mindenütt megbúvó iszlám állam harcosok hamar megtudták, hogy a gyanús 2 új jövevény korábban keresztény volt. Ezért megint naponta ellenőrizték őket. És amikor egyszer megtalálták Ismail eldugott keresztjét, borzalmasan megverték, közben pedig azt kiabálták, hogy a fiú becsapta őket. Bazvajában az iszlám állam fogjainak legalább volt áramuk és nézhettek tévét. Némi reménnyel töltötte el őket, amikor több mint 2 év börtönlét után megtudták, hogy az iraki hadsereg visszafoglalta Bartellát. És a remény tovább erősödött bennük, mert látták, hogy az iszlámisták fegyverüket eldobva menekülnek a frontról. Sokan kihasználták a káoszt a menekülésre, de Ismail és Jandark nem kockáztathatott, mert túl nagy volt számukra a veszély.
Hogy tudtak végül megmenekülni?
Az iszlámisták még akkor is fölényben voltak Bazvajában. Aztán az egyik harcos fölismerte a 2 úgymond volt keresztényt, és tovább vitte őket Moszul nyugati részébe. Ott meglepetésükre egy iszlámista fegyveres elmondta nekik, hogy juthatnak el az iraki hadsereg által ellenőrzött területre. Miközben a kormánycsapatok visszaszorították az iszlám állam terroristáit, Ismail fehér ruhát emelt a magasba. A dzsihádisták azonban észrevették, és lőttek rájuk. De mégis sikerült átjutniuk a túloldalra, anélkül, hogy eltalálták volna őket. Az iraki hadsereg katonái elvitték a Kurdisztán határán levő Kazárváros menekült táborába őket. A borzalmas moszuli tapasztalatok ellenére Ismail megjegyzi, hogy a muszlimok többsége mindig segítőkésznek mutatkozott. A legtöbbjüknek semmi köze sincs az iszlám államhoz, mondja. Nekik épp olyan borzalmas volt, mint Ismailnak, hogy végig kellett nézniük a dzsihádisták brutális mészárlásait. Egyszer láttuk, amint a fegyveresek körbevesznek egy állítólagos házasságtöréssel vádolt nőt. A dzsihádisták kigúnyolták, és azt kiáltozták, hogy ha férfi lenne, akkor életben hagynák, ha ki tudná szabadítani magát innen, különben megköveznék. Természetesen a nőt végül megkövezték, mondta el ezt a történetet Iszmail. A fiú és édesanyja repesnek az örömtől, hogy kiszabadulhattak az iszlám állam fogságából. A legrosszabb az volt, amikor a fiamat a szemem láttára kínozták, mondja az édesanya. Boldog vagyok, hogy most újra elmehetek a templomba. De a jövőjük még bizonytalan. Iszmail már soha többé nem akar visszatérni Bartellába. Inkább Erbilben akar maradni még akkor is, ha a tanulási lehetőségek nem jók itt. Hogy a legnagyobb vágyuk teljesül valaha, és érvényes papírok nélkül kivándorolhatnak? Ez a kérdés megválaszolhatatlan. Pápa arra figyelmeztet, hogy az egyháznak anyai szeretettel kell elkísérnie a menekülteket a menekült lét minden fázisában, az útrakeléstől a visszatérésig, úgy, hogy az útvonaluk mentén az összes helyi egyházi intézmény legyen főszereplője az egyetlen küldetésnek, saját lehetőségei szerint. Vagyis abban, hogy az Urat felismerni és szolgálni az ő vándorló népében olyan felelősség, amely egységbe fűzi az összes részegyházat az állandó, összehangolt és eredményes együttműködés kiárasztásában. A beszéd következő része azzal foglalkozik, hogy a kulturális és vallási identitás megőrzése nem igazolja a védekező magatartást. A pápa nem rejti el aggodalmát a türelmetlenség, a diszkrimináció és az idegengyűlölet miatt, amely Európa különféle térségeiben megjelenik. Ez sokszor a másik, a különböző, az idegen iránti bizalmatlanság és a félelem is motiválja. De még ennél is jobban aggaszt engem, mondja a pápa, annak szomorú megállapítása, hogy a mai keresztény közösségeink Európában nem mentesek ezektől a védekezési és elutasító reakcióktól, amelyeket egy kevéssé pontosított erkölcsi kötelesség igazol, mint a kulturális és vallási identitás megőrzése. Az egyház a világ földrészeire a bevándorolt hittérítők révén terjedt el, akik tudatában voltak Jézus minden kultúra, minden emberéhez szóló megváltó üzenete egyetemességének. Az egyház történetében jelen volt a kulturális elkülönülés és elhatárolódás kísértése, de a Szentlélek mindig segített felülemelkedni ezeken, biztosítva az állandó nyitottságot a másik felé, hangsúlyozta a pápa, és hozzátette: biztos vagyok abban, hogy a Szentlélek ma is segít bennünket a nyitott magatartás megőrzésében, amely lehetővé teszi az akadályok és falak legyőzését. Európa egyházainak meghallgatása során, folytatja a pápa, komoly nehézséget észleltem a bevándorlók és a menekültek tömeges érkezésével szemben. Ezt a nehézséget abban a gazdasági válságtól fémjelzett történelmi helyzetben kell nézni, amely mély sebeket ejtett. Másfelől a vendéglátó országok nem voltak felkészülve egy ilyen összetételű bevándorló áradatra. Az utóbbi években sok részegyház gazdagodott katolikus bevándorlók és menekültek jelenlétével, akik magukkal hozták liturgikus és apostoli lelkesedésüket. A missziós munka szempontjából a pápa szerint a menekült áradat jelenléte új missziós frontot nyit, amely kiváltságos alkalom Krisztus és az evangélium hirdetésére. Ehhez senkinek sem kell elhagynia a lakhelyét, hogy konkrétan tanúságot tegyen a keresztény hitről a szeretetben és a más vallási kifejeződések iránti mély tiszteletben. Beszéde záró részében Ferenc pápa röviden összefoglalta a 2018-as menekültek és bevándorlók világnapi üzenetének 4 kulcsszavát, amelyek a befogadás, az oltalmazás, az előmozdítás és az integrálás. A pápa ismételten szót emelt a legális és biztonságos beutazási útvonalak létesítéséért. Emlékeztetett arra is, hogy a menekült kérdésben globális együttműködésre van szükség,
Ezért a Vatikán egy 20 pontos cselekvési tervet dolgozott ki a helyi egyházak számára, amelynek használatára buzdított. A menekülteket és bevándorlókat támogatásáról biztosította a pápa a menekült lét minden fázisában. Az egyház követni fogja megbízatását, Jézus Krisztushoz hűséges marad mindenek előtt a szegényekben, kitaszítottakban, köztük a menekültekben és a bevándorlókban, fejezte be üzenetét a pápa.
Franciaországban Ravel érsek a nagy csere veszélyére figyelmeztette híveit, de mit is jelent pontosan ez a nagy csere?
Luc Ravel, strasbourgi érsek 2017. július 2-án az egyik francia labban élesen bírálta hazája katolikus egyházának tömeges bevándorlással és iszlamizációval kapcsolatos álláspontját. A 60 éves főpap a néma média melletti cinkossággal és politikai korrektséggel vádolja a francia katolikus püspöki konferencia vezetőit. Luc Ravel hangsúlyozta, tisztában kell lennünk a muzulmánok közti magas születési arány jelentőségével. Ezt ők egyszerűen csak a nagy cserének hívják, vagy, ahogy kertelés nélkül kimondják, egy napon ez itt mind a miénk lesz, fejtegette az érsek. Ravel érsek az író Renaud Camus 2011-ben megjelent könyvére utal, amely szintén a nagy cseréről szól. Camus szerint a tömegbevándorlás ellenére az egyes országok népessége többé-kevésbé azonos szinten marad. Az egyes emberek azonban néhány generáción belül gyakorlatilag teljesen kicserélődnek. Vagyis a jövőben az őslakos franciák helyett egyre inkább muszlimok élnek majd az országban. Az író azt is állítja, hogy a népvándorlás kora óta az Európai Unió bevándorlási politikája váltotta ki az eddigi legnagyobb változást az emberek és értékek terén. A 71 éves Renaud Camus-t a nagy cserével kapcsolatos nézetei miatt megbüntették. Szeptember második felében tartották az évente megrendezett Nemzetközi Imádságházak konferenciáját Jeruzsálemben. Tünde, te részt vettél ezen a találkozón. Mik a személyes tapasztalataid?
Sajnos nem tudtam a teljes találkozón részt venni, mert az egy kéthetes konferencia volt. Én az utolsó három napon tudtam csak részt venni. Nagyon érdekes volt, mert több mint 150 nemzetből 2500-an gyűltünk össze a világ minden tájáról. Ez egy jubileumi konferencia volt, mert az első imádságházát Tom Hess az Olajfák hegyén több mint 30 évvel ezelőtt hozta létre. Pont október 1-én ünnepelték ennek az évfordulóját. Egyfajta hálaadás is volt, illetve egy áttekintés, hogy ez alatt a 30 év alatt hogy változtak meg a nemzetek, illetve a kereszténység, hogy vajon mi mennyire figyelünk arra oda, hogy szeretetben éljünk, és hogy az Isten tanítása valóban megvalósuljon bennünk és köztünk.
És mit csinálnak a résztvevők egy ilyen konferencián? Vannak kötött programok, és aztán szabad időtöltés is. Mi az, ami ezeket az embereket a legjobban leköti, vagy érdekli?
Reggel 9-től este 9-ig vannak előadások, ugyanakkor emellett vannak műhelymunkák, tehát ilyen workshopok a különböző helyszíneken. Volt például imatánc, volt például gyógyításokról tanítás, volt vezetőknek tanítás, ahova különböző államok vezető politikusai jöttek. Ott volt például a szlovák államfő is, ahol arról beszélnek, hogy hogyan lehet az államot úgy vezetni, hogy az Isten akarata szerinti igazságosság és szeretet, béke valósulhasson meg. Voltak egyházi vezetők is, többféle tanítás szokott lenni, illetve ez alatt az idő alatt Jeruzsálemben, Jeruzsálem környékére is buszokkal elviszik a résztvevőket, hogy ezeken a helyszíneken tudjanak közösen imádkozni. A holttengerhez viszik el, vagy elvitték őket a felsőterembe, a pünkösdnek a helyszínére, a Jordán vizéhez, ahol Jézus megkeresztelkedett Betlehembe. Amikor én ott voltam, akkor az utolsó estén elvittek minket az ottani 30 évvel ezelőtt alakult imádságházba, hogy megnézhessük, ott együtt imádkozhassunk, megáldjuk a várost, a zsidó, muszlim és keresztény lakosokat, hogy kérjük rájuk Istennek a békességét, hogy a kiengesztelődés elindulhasson köztük, és hogy felismerjék mind a muszlimok, mind a zsidó testvérek, hogy Jézus Krisztus a megváltó, ő maga a béke fejedelme, ő hozhat közöttük megbékélést, kiengesztelődést.
És hogy viszonyulnak a helyiek ehhez a nagyméretű találkozóhoz?
Támogatják, mindenhol így nyitottan fogadták a résztvevőket, ugye több busszal is mentünk, hiszen rengeteg busz kellett ahhoz, hogy 2500 ember így mehessen a különböző helyszínekre, és nem fejeztem még be az előbb a gondolatot, hogy tehát utolsó este a jeruzsálemi nagymecset lábánál volt az összejövetel, egy közös énekléssel, dicsőítéssel, tanítással fejeztük be ezt az alkalmat, és tényleg felemelő látvány volt, ahogy ott a naplementében ráláttunk az olajfák hegyére, és egy mecset lábánál Istent dicsőíthettük közösen, és imádkozhattunk a békéért és a kiengesztelődésért, a megtérésekért, tehát ez nagyon erős imádság volt. Pont akkor volt egy hatalmas nagy ünnep is, a kiengesztelődés ünnepe Izraelben, amikor az utolsó napja volt ennek a konferenciának, és akkor kifejezetten a kiengesztelődésért imádkoztunk nemzetek és Izrael népeinek a kiengesztelődéséért, és volt egy olyan víziója az egyik résztvevőnek, hogy úgy látta, hogy valóban Isten angyalai kiáradtak a nemzet fölé, hogy ezek az emberek, zsidók és muszlimok valóban meg tudjanak térni, és felismerhessék Jézus Krisztusban a messiást, aki elhozhatja számukra a békét.
És mik voltak a súlyponti témák, amik köré épült ez az egész konferencia?
Az egyik fő eleme a család és a szeretet. Mondták, hogy nagyon fontos az evangelizáció, de ezt csak szeretetben tudjuk megtenni, és az első az a családunk, akiket szolgálnunk kell, akiket szeretnünk kell, evangelizálnunk kell, mert ha szeretjük egymást, akkor Isten szent lelkének a kenete kiárad ránk és a családunkra, és ez a minden szolgálatnak a legfőbb gyökere. Ahogy Jézus is mondta, hogy arról ismerik meg tanítványaimat, hogy szeretik egymást. Ezért is imádkoztunk, hogy a Szentlélek mind jobban kiáradhasson, hogy bennünk éljen és köztünk éljen, és végbe vigye bennünk és rajtunk keresztül, amire Isten teremtett minket. A másik ilyen súlyponti tanítás az az volt, hogy több pásztor is beszámolt arról, hogy mi zajlik most a muszlim világon belül. Malajziában az egyik lelkész említette, hogy 6 gyülekezeti vezetőt és pásztort raboltak el, vagy tűntek el nemrég. Arról számoltak be ezek az arab hittérítők, akiknek egy pár része korábban muzulmán volt, és muzulmán hitről tért át kereszténynek, hogy nagyon is éhezik és szomjazzák az evangéliumot a muzulmánok, és hogy ezért nagyon fontos értük imádkozni, hogy megtérjenek, hogy álmokat lássanak, látomásokat, és hogy az Isten igéje meg tudja őket szólítani. Nagyon sok családközösség jött össze, tehát hogy egymás otthonában gyűlnek össze, és így együtt imádkoznak.
Tudnál személyes példákat vagy történeteket is említeni?
16 arab államból érkeztek ide egyházi, illetve gyülekezet vezetők, akik ott aktívan evangelizálnak. 2016 júliusa és 2017 júniusa között gyülekezetükben 260 muzulmán adta át életét Jézusnak, vagyis tért át keresztény hitre, ilyen házi gyülekezetekben, Jordániában, amiről ők tudnak, tehát az egyik lelkész. De nagyon sokan térnek át keresztény hitre, tehát ezért nagyon fontos értük imádkozni, hogy megtérjenek, hogy álmokat lássanak, és víziókat Jézus Krisztusról, hogy elfogadják őt megváltónak. Arról is beszéltek, hogy az egyiptomi forradalom például, ami nagy szenvedést hozott a keresztényeknek, hogy azt az Isten az ő javukra tudta fordítani. Hogy az arab tavasz után következett a muszlim testvériségnek az uralma, majd azt egy puccsal megdöntötték, és a muszlim testvériség idején, illetve a forradalom alatt 70 templomot leromboltak, és korábban, mielőtt ez bekövetkezett volna, akkor a keresztényeknek még ahhoz is engedélyt kellett kérni, hogy egy WC-t bevezethessenek mondjuk a templomban. A rombolások után, amikor rendeződött a helyzet Egyiptomban, akkor az ottani kormány támogatásával bizony felépült az új 70 templom, és sokkal jobbak lettek, mint ami korábban volt. És valahogy az emberek is, a muszlimok is ráébredtek arra, hogy miről szól valójában az ő tanításuk, hogy nem csak a békességről, hanem a kardról is, és a bosszúról, a harcokról, a terrorizmusról. Tehát nagyon sokan kezdtek el akkor ott áttérni a keresztény hitre. Erről is beszéltek, hogy sokan félnek a keresztények között is, hogy mi az, ami most történik a világban, hogy végidőket élünk, hogy sok háború van, harcok, természeti katasztrófák, és akkor volt egy tanítás arról, hogy igen, az Isten, minthogyha megrengetné most a világot, de valahogy azért, hogy felébredjenek az emberek, tehát hogy az egyház, aki aludt eddig, hogy felébredjen, hogy felkészüljön, mint a menyasszony a vőlegény érkezésére, hogy valóban felnőtt hitben éljünk, az evangéliumot megélve. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szeretet az nagyon fontos, tehát az egésznek a lényege. Ez az, ami keresztényé tesz minket, ami összetart minket, hogy közösségben, gyülekezetekben is, hogy összefogjanak egymással, mert amikor üldözik őket, akkor nem felekezet szerint üldözik, hanem hit szerint, tehát a keresztényeknek ezért össze kell fogniuk.
És esett szó arról is, hogy hogyan lehet eloszlatni a félelmet?
Bízni kell az Istenben, hogy Isten gyermekeiként kell élni. Tehát Jézus Krisztus is teljesen rábízta magát az atyára, és mindig az ő akaratát kereste, nem a saját maga akaratát. És mondták, hogy ezzel tudjuk ezt a félelmet legyőzni, mert a szeretet legyőzi a félelmet. És ha így éljük meg a mindennapjainkat, hogy minden helyzetet el tudunk hálával fogadni, amit Isten aznap éppen elénk hoz, legyen az egy nehéz helyzet, akkor a félelem eloszlik a szívünkben, és a hála veszi át a szerepét és a szeretet, és ez valóban hegyeket tud elmozdítani. Egy szív, egy lélekkel kell közösen imádkozni, összefogni a keresztényeknek, hogy egy új pünköst jöhessen el, amikor telve vagyunk szent lélekkel. Ehhez az is kell, hogy az Isten valóban köztünk és bennünk élhessen, mozoghasson, hogy a remény az megvalósulhasson bennünk és köztünk is. Volt, aki tanított arról, hogy a mindennapokban nem a test és vér ellen küzdünk, hanem fejedelemségesek és hatalmasságok ellen, ahogy Szent Pál is tanította, és ő konkrétan felsorolta, hogy mik ezek a fejedelemségek és hatalmasságok, vagy ezek a hegyek, mik ezek a területek, amiket el kell mozdítani szellemi téren, amik visszatarthatják az embereket attól, hogy megvalósuljon köztük ez a szeretet. És például a nevelés területe, a média, az üzlet, a család, a szórakoztatóipar, a kormányzat, a gazdaság és a művészetek. Tehát nagyon fontos a megtért keresztényeknek azért imádkozniuk, hogy ezekre a területekre olyan vezetők kerülhessenek, akik valóban az evangéliumot élik.
Ezek ismerősen hangzanak a mi számunkra is.
És erre hozott fel valaki egy példát, a Máté 25, amikor Isten a végidőkben a jobbjára és a baljára állítja a kecskéket és a juhokat.
Kik a kecskék és kik a juhok?
A juhok, akik az Isten akaratát teszik meg, a kecskék pedig azok, akik mindenben ellene mennek. És mi jellemző a juh nemzetekre? Az, hogy szeretik egymást az ott élők. a megbocsátást élik meg, a kiengesztelődést minden nap. A másik, hogy, tehát, hogy ezeken a területeken, amiket felsoroltam, fontos, hogy az átláthatóság megvalósuljon, hogy ne legyen korrupció sem a gazdaságban, sem a kormányzatban, sem a bíráskodásban, hogy jogállam legyen, tehát hogy ne lehessen terrorizálni a bírókat, legfelsőbb bírókat, mert ez az átláthatóság az, ami segít abban, hogy az Isten országa megvalósulhasson köztünk, tehát a becsületesség, az, hogy mindenkinek fontosabb a másik jóléte, mint a sajátja vagy a családja. Tehát, hogy fontos, hogy ilyen vezetőkért imádkozzunk, akik valóban szívvel, lélekkel az Isten akaratát próbálják megtenni. A másik ilyen lényeges tanítás az az Izajás 19.23 volt, amely így szól, hogy azon a napon út vezet majd Egyiptomból Asszíriába. Az asszírok Egyiptomba járnak, az egyiptomiak meg Asszíriába, és az egyiptomiak Asszíriával együtt szolgálnak az Úrnak. Azon a napon Egyiptomhoz és Asszíriához csatlakozik harmadikként Izrael, mint áldás a föld közepén. És a seregek ura így fog áldást mondani: áldott legyen az én egyiptomi népem, kezemnek műve, Asszíria és örökségem Izrael. Ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha ezek a nemzetek, ahol a muzulmánok és a zsidók élnek többségben, felismerik, hogy Jézus Krisztus az egyedüli Úr, a megváltó, és hogy ezért nekünk, keresztényeknek az a felelősségünk, hogy imádkozzunk ezekért a nemzetekért, ezekért az emberekért, hogy valóban be tudják fogadni a szívükbe Jézus Krisztust, mint megváltót, hogy kapjanak olyan álmokat és látomásokat, amelyben személyesen tudnak találkozni Jézussal, és el tudják őt fogadni megváltójuknak. Tehát nagyon fontos az értük mondott ima. És ez alatt a konferencia alatt például volt egy olyan közbenjáró ima est, amikor ezért imádkoztunk, és akkor az egyik keresztény férfi mondta, hogy egy olyan víziót látott, hogy mintha több millió angyal kiárat volna Izraelre, Izrael népére, muszlimokra és zsidókra, hogy elősegítse ezt a megtérést, hogy valóban ez a lepel eltávolodjon a szemükről. Azt látta egy vízióban ez a keresztény testvér, hogy Isten több millió angyalt küldött azért ott Izraelbe, hogy az ott élők felismerjék Jézus Krisztust, mint megváltót. És a másik, amire még így felhívták a figyelmünket, hogy éljük úgy a mindennapjainkat, mint hogyha ez az utolsó napunk lenne, hiszen korlátozott az időnk itt a földön, tehát hogy ne a földi javaknak a megszerzése legyen az egyetlen cél az életünkben, hanem az Isten akaratának a megtétele, hogy így legyünk Isten gyermekei, hogy Jézus is Isten gyermeke volt, hiszen számára az Atya akarata volt a legfontosabb. Mert hogyha ez meg tud valósulni először bennünk, aztán a családunkban és a gyülekezetünkben, a plébániánkon, akkor ez az egész országot, egész nemzetet át tudja járni, mint a kovász. És ekkor tudnak az országok is megváltozni, a földrészek is. És mindez a személyes imával kezdődik, tehát nagyon fontos, hogy nap mint nap olvassuk a Bibliát, elmélkedjünk fölötte, és hogy imádkozzunk egymásért, és a nem hívőkért, hogy megtérhessenek, és az országunk vezetőiért, hogy valóban eltűnjön a korrupció, eltűnjön a békétlenség, a szélsőségesség a vezetésből.
Ez egy nagyon jól érthető üzenet Európa számára is. Kedves hallgatóink, összefoglalót hallottak a Nemzetközi Imádságházak 2017-es konferenciájáról Jeruzsálemből. Thank you.
A Krisztusi Szolidaritás ősszel előadókörútra indul Magyarországon és a környező országok magyar lakta településein. Bemutatjuk a CSI tevékenységét, és meghívunk közel-keleti keresztényeket, hogy mondják el ők közvetlen tapasztalataikat az ottani helyzetről. Várjuk azon szervezetek, alapítványok, gyülekezetek, egyházközösségek jelentkezését itthonról és a szomszédos országokból is, akik szívesen helyet biztosítanának az eseménynek. Elérhetőségeink:
Krisztusi Szolidaritás, 1242 Budapest, postafiók 291, vagy e-mailen is megkereshetnek minket, peter.viz@csi-magyarország.hu.
Blessed assurance, Jesus is mine. No what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. My story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song.
Örömmel tudatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.
Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.
Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl.